Álljunk fel, testvéreim, és fennállva hallgassuk Isten igéjét, melyet felolvasni kívánok Máté evangéliumának 22. fejezetéből, a 34. verstől kezdve a 40. vers végéig. Az Úr Jézussal kapcsolatban olvasunk itt. Tehát így szól hozzánk Isten igéje Máté evangéliumának 22. fejezetéből, a 34. igeverstől. A farizeusok pedig, amikor meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, összegyűltek, majd egy törvénytudó közülük próbára akarván tenni őt, megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, megköszönjük neked az összegyülekezés lehetőségét. Köszönjük azt neked, Uram, hogy gyülekezetednek itt helyben is már sok áldást adtál minden bizonnyal, és adtál nekünk az ifjúsági órán, ahol egymás hite által épülhettünk. Most, amikor olvasuk a te szavadat, az Úr Jézus Krisztusnak a tanítását, akkor arra kérlek téged, hogy törd össze minden önigazságunkat, önigazultságunkat, amely szívünkben talán ott lakozik, hiszen minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha, és kérlek, segíts szembenéznünk önmagunkkal. Imádkozom azért, Uram, hogy minden egyesünkkel, itt fönt a szószéken és lent a sorokban azt végezd el, hogy az igét magunkra hallgathassuk, hogy bennünket ítéljen meg most, hogy magunk is meg tudjuk vizsgálni, meg tudjuk ítélni magunkat, hogy ne kelljen majd, hogy elítéltessünk. És adj nekünk a szívünkbe örömet, Istenem, azáltal, hogy a te szent szavadat hallgathatjuk, és annak nem feledékeny hallgatói lehetünk, hanem elmenve majd erről a helyről, visszatérve családjainkba, és aztán holnapi naptól kezdve munkahelyeinkre és környezeteinkbe, tudjunk az igének élő bizonyságai lenni, akik örvendezve, és nem csak arcon, hanem szívbéli, szívben lakó mosollyal tudjuk megélni azt az új életet, amit tőled kaptunk, az Úr Jézus Krisztus drága nevében. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, tisztelt vendégeink, a mai ember egyik legnagyobb problémája az elszigetelődés, a magány, hogy nincsen ember, aki szóljon hozzánk, és nincsen ember, akihez mi szóljunk. Azt látjuk, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol omlanak házasságok, jegyben járások szakadnak fel, háború dúl sok helyen a szülők és a gyermekek között, néhol vértestvérek sem értik meg egymást, és ebben a korban egyáltalán kibeszél még arról, hogy barátság is létezik. Azon szent barátságok ismeretében, amelyeket olvasunk a Szentírásban, gondolunk-e még mi ilyenre? Gondolkodunk-e erről? Jártam egy férfi körben, szolgáltam az elmúlt időszakban, és felvetettem nekik ezt a kérdést. Mi a véleményetek, testvéreim, a barátságról? Vannak-e barátaitok? És volt, aki csak gondolta, volt, aki ki is mondta, na de hát, lelkipásztor testvér, az a gyerekeknek való. Felnőttnek nincsen szüksége barátra. Kedves testvéreim, az Isten által teremtett kapcsolatok elsivárosodásának világában élünk jelenleg. Pedig itt nem egy opcionális dologról van szó. Nem arról van szó, hogy Isten megteremti az emberi kapcsolatokat. Vannak ilyen kapcsolatok, létezhetnek, lehetnek. Mi pedig úgy vagyunk vele, hogy hát ez egy lehetőség. És akarunk emberekkel mély és szoros kapcsolatban élni, hát úgy élünk, ha erre éppen nincsen kedvünk, vagy erre úgy érezzük, nincsen kapacitásunk, hát akkor ezt kihagyjuk. Ez nem opcionális, ez nem választható dolog. Az emberi kapcsolatok iránti vágyat Isten oltotta bele a szívünkbe. És én állítom, hogy büntetlenül nem lehet ezeket hosszú időn keresztül nélkülözni. Hogy ne legyünk a mi szüleinkkel, gyermekeinkkel, testvéreinkkel, párunkkal, barátunkkal, gyülekezeti lelki testvéreinkkel meghitt és mély kapcsolatba. Sőt, állítom azt is, hogy a hiány tünetek hamar jelentkeznek mindenkinél, akinél nincsenek meg ezek a meghitt kapcsolatok. Valami olyan beindul, aminek személyiség torzulás lesz a vége, ami átcsap aztán egy végtelen nagy önzésbe, mert nincs olyan kapcsolat, ahol mi rendszeresen és folyamatosan tudunk másoknak adni, és ezekben a kapcsolatokban valamit másoktól kapni. Akkor valami olyan marad ki az életünkből, ami Isten terve szerint, ami megszerkesztettségünk okán a földi létezésünk egyik központi értelme az Istennek a kegyelméből. És testvéreim, ezzel együtt az elszigetelődés növekszik. Olvastam egy tanulmányt, hogy megint csak, ismét csak az történt az elmúlt 10 évben Magyarországon, hogy megint 32%-kal csökkent azoknak a házaspároknak, családoknak száma, akik legalább egy estét a hét során mások társaságában töltenek. Megint egy harmaddal szinte ez visszaesett. Alig vannak már olyanok, akik mint pár vagy mint család egy másik párral vagy családdal találkoznak. Aztán nézhetjük azt is, hogy a különböző társasági klubok, amatőr sportcsapatok eltűnőben vannak. Azok a baráti körök, amit akár párok, akár egyedülálló személyek alkottak, nem olyan régen még hetente, de legalábbis havonta találkoztak, az ilyen körök is jó, ha egy évben egyszer összejönnek egymással. Érdemes megnézni a reggeli forgalmat. Akkor készültem erre az igehirdetésre, mondom azért, én ezt meg is nézem, és Debrecenben, a mi utcánkból, a Nyugalmas utcából kimentem nem messze egy főútra, és néztem, hogy hogy ülnek az emberek az autóban. A reggeli forgalomban szinte mindenki egyedül ül magányos autójában. De ha az autópályán haladunk, ugyanezt látjuk. Egy ember ül, bámul maga elé, nincs kihez szólni, nincs aki szóljon mellette, egyedül megy. De tudjátok, testvéreim, nem jobb a helyzet a tömegközlekedési eszközökön sem, bár azok zsúfolásig vannak telve, mégis mindenki olyan mérhetetlenül egyedül van. És magányosan áll a tömeg közepén, minthogyha csak egészen egyenesen is egyedül lenne. Alapigénkhez fordulva azt látjuk, hogy Jézus Krisztust szokásuk szerint most is meg akarják fogni az ő ellenségei. És mint általában most is az Isten igéjén keresztül próbálják őt megfogni. Micsoda buta próbálkozás. Az Úr Jézust, aki a megtestesült ige, az igén keresztül megfogni. A prédikátor azt mondja, hogy nincsen új a nap alatt. Ma is így van ez, testvérek, hogy nagyon sokszor az Isten szolgáit az igén keresztül próbálják megfogni az emberek. Azt mondják, hogy na majd az igét rád bizonyítjuk. Na majd, amiről te beszélsz, majd próbálunk azzal téged megfogni. Ott fogunk téged szabadon. Jézusnál is ezt akarták tenni. Jönnek ezek a farizeusok, jönnek ezek az írásnak nagyismerői. Mindent tudnak az írásról. Bemagolták, tudják. Az ifjúságban említettem, hogy nem olyan régen Izraelben járva az úgynevezett Sirató falnál, hát ők csak falnak nevezik ezt, találkoztam egy rabival, meg is ismerkedtem vele, beszélgettünk, és ő elmondta, hogy minden nap kijön, és a teljes Zsoltárok könyvét fejből elimádkozza ott, fejből mondja. Hát azt már meg se kérdeztem tőle, hogy néha elrontja, de hogy rontja. Tudom, hogy nem rontja el. Beszéltem ott másokkal. Tudják az egészet. Farizeusok is tudják fejből az igét. Jönnek, és majd az igével megfogunk téged, Jézus Krisztus. Hát azt hiszem nem meglepő, Urunkat ismerve, szentírási történeteket olvasva, hogy az Úr Jézus tökéletesen kivágja magát ebből a csapdából, de nem úgy, hogy visszavág. Nem úgy, hogy valami harcba megy bele, hogy ő szégyenítené ott meg őket, vagy valamiféle kimagyarázás következne be, hanem Isten fiához, Isten szolgájához méltóan egy olyan tanítást ad, ami nem egy visszavágás, nem egy vitatkozás, nem egy önmaga mentése, nem egy önmaga kimagyarázása, hanem egy életváltoztató ige. És így nem egy bosszú, nem egy feszültség kerül abba a beszélgetésbe se, hát még a mi életünkbe, hanem egy létfontosságú tanítás, aminek én most erre az ige hirdetésre azt a címet adtam, hogy Isten megoldása a te magányodra. Isten megoldása a te magányodra. Három pontban szeretnék erről szólni. Az első egy bíztatás, nagyon egyszerűen szól. Ne légy magányos. Kedves testvérem, tisztelt látogatónk, aki itt vagy, vagy vendégként, vagy itt közöttünk, ne legyél magányos. Ez az első bíztatásom. És ha én erre bíztatlak, ha úgy tetszik, felszólítalak, akkor ez azt jelenti, hogy ez tőled is függ. Ez azt jelenti, hogy ez tőled is nagyban függ. Talán még azt is mondhatom, hogy ez legnagyobb részt tőled függ. Hogy te magányos leszel-e az életben, vagy sem. Biblia első könyvének elején leszögezésre kerül egy nagy igazság. Általában a házasságra alkalmazzuk, ott halljuk, de nem csak arra vonatkozik. Azt mondja ott az ige, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Olvassuk a teremtés történetet, és olyan jó olvasni, hogy Isten teremti meg a különböző dolgokat, teremti az eget, teremti a földet, földi állatokat, égi állatokat, nagyon-nagyon sok mindent, és mindig így summázza Isten a saját munkáját, hogy megteremtette ezt, és látta Isten, hogy jó, megteremtette ezt, látta Isten, hogy jó, megteremtette ezt, látta Isten, hogy jó, látta Isten, hogy jó, és egyszer csak bele dörög ebben valami, és nem jó az embernek egyedül lenni. Az egész teremtettségi rendben ez tűnik elénk, hogy ez nem jó. Az embernek általában véve nem jó az egyedül lét. Talán kibírható, talán tűrhető egy ideig, talán egy egész élet is leélhető magányosan. De mindenre az Isten értékítélete. Azt mondja, hogy nem lesz jó. Jézus Krisztus küldetése mi felénk egy bizonyos szempontból úgy is felfogható, hogy ő azért jött, hogy te soha többé ne legyél magányos. Hogy te ne legyél elszakítva az Istentől. Ne legyél magányos. Elszakadtunk tőle, és Jézus azért jött, hogy a te bűneid ne legyenek immáron ott szakadékként, korlátként, elválasztó falként, te közötted és az Isten között. Te ne legyél többé magányos. Ezért szólok úgy hozzád, aki te még nem tetted le bűneidet, aki nem tértél meg, aki nem kerültél bele az Istennek a népébe, úgy igazán, úgy szívből, úgy mindenestől. Én most nem a külső jegyekről szólok. Lehet úgy vagy itt vendégként, vagy akár ebben a gyülekezetben, hogy volt neked első áldozásod, bérmálkozásod, konfirmációd, akár bemerítésed is. Itt én a szívbéli és valóságos megtérésről szólok. Amit igyekszünk a külső jegyekkel jól megerősíteni, lemérve ezeket kiszolgáltatni. De a szívbe, hogy ott igazán mi történt, csak az Isten lát vele. Merem azt mondani, hogy mi még lelkipásztorok sem tudhatjuk ezt pontosan. Én most erről az igazi szívben való odafordulásról szólok. Fordulj oda az Istenhez. Térjél meg teljesen. Tedd le bűneidet, add át az életed irányítását ő neki. Ne legyél elszakítva az Istentől. De a másik oldal, hogy te ne legyél elszakítva az emberektől sem. Ne legyenek elválasztó falak a te szíved és egy másik ember szíve között. Főleg, ha az a testvéred. Ha a lelki testvéred, akkor végképpen. Hogy ne legyen olyan dolog. Jézus Krisztus ezért is jött, testvéreim. Hogy ne legyen olyan dolog, ami jelentősebb, ami nagyobb, ami fontosabb a te számodra, mint az, hogy azért a másikért is meghalt az Úr Jézus Krisztus. Érted? Hogy ne tudjál olyat mondani, ami téged ennél jobban bosszant, ami neked ennél fontosabb, ami azt mondod, hogy hát ez egy olyan dolog, ami miatt én nem tudok azzal az emberrel közösségben lenni. Vannak-e ilyen feszültségek? Vannak-e ilyen viszályok? Vannak-e ilyen meg nem bocsátott, meg bocsánatot nem kért dolgok a te szívedben, lelki testvéred felé, nem csak itt helyben, ebben a gyülekezetben, más felekezetben, más hívő testvéreid felé. Mi lehet az a dolog, ami fontosabb, ami nagyobb, mire bátorkodott-e azt mondani, hogy lényegesebb, mint az, hogy azzal a másik személlyel én össze vagyok kötve a Jézus Krisztus kereszt halálának szövetségével. Mit merészelsz e fölé tenni? Mi az, amire te bátran azt mondod, még e fölé is teszem? Ne legyél elszakítva az Istentől. Ne legyél elszakítva az embertől. Ezért mondom, hogy nagyban rajtad áll, még inkább rajtad áll, leginkább rajtad áll, hogy te magányos emberként éled-e az életedet. Válaszd azt, hogy te nem leszel magányos, kedves testvérem. Ez a te hozzáállásod, ez a te választásod, ez a te döntésed, kérdése nagyon nagy mértékben. Jézus már mindent megtett ezért, most már rajtad van a sor. Ez az első gondolat. Ne legyél magányos. A második, hogy szeresd az Istent. Amikor megkérdezik Jézust ezzel a kérdéssel, így indul a válasz. Szeresd az Istent. Testvéreim, vendégeink, az ember létezésének alapja, mondhatom így, létalapja, hogy legyen az embernek Isten élménye, Isten átélése. Hogy tapasztaljuk meg az Istennek a létezését, az Istennek a jelenlétét, az Istennek a működését, az Istennek a szavát a mi életünkben. Enélkül nem tudunk élni, teljes életet semmiképpen nem tudunk élni. Jönnek Jézushoz ezzel a kérdéssel. Trükkös a dolog. Jönnek ezek a törvénytudók, minden a fejükben van, az ige is, meg az a millió szabály még, amit a judaizmusban mellé szerkesztettek. És mondják neki, na mester, most kérdezünk egyet. Melyik a legnagyobb törvény az egész Szentírásban, amit akkor így értelmeztek? Bármit mondasz, azt mondják, hogy aha, a másikat kihagyta. Mondhatott volna bármi. Mondjuk a legnagyobb a szombatnap törvénye, csak azt mondják, hogy hát és az Istennek a dicsérete, hogy egy Istened legyen, és ne legyen bálvány Istenek, nem jól mondtad, istentelen vagy. Mondhatta volna azt, hogy jó, hát akkor a legnagyobb törvény ez vagy az, hogy tiszteld szüleidet, vagy hogy ne ölj, az a nagyobb törvény, és akkor lopni meg szabad. Bármit mondott volna, rossz lett volna. Így tervezték. Ez lett volna a csapda lényege. Ők tudták, ők fejükben volt. akkor Jézus elkezd válaszolni, és a válaszának két fele van, mert valahogy úgy válaszol, hogy hát azt kérdezitek, hogy van-e egy törvény, amit ki tudok emelni, és ilyet nem tudok. De kettőt tudok mondani. Eggyel erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Nem lehet válaszolni. Nem azért, mert én nem lennék képes minden, hanem mert erre nem lehet egy erre a kérdésre egy válaszsal válaszolni. Egyet nem tudok mondani. Kettőt tudok. Hogy szeresd az Istent, és szeresd az embert. Az első fele, szeresd az Istent. És ez mindjárt jelzi, hogy lesz itt egy második fél is. De ez az első fele, ez az Istenről szól. Az Istenről szól mindenek előtt, és mindenek felett. Az Istennek a szeretetéről. Azért testvéreim, kedves vendégeink, mert minden kapcsolatunk alapja az Istennek a szeretete. Ez mindennek az alapja. Minden ezen épül fel. Ha ez nincs meg, ha ez nem rendezett, ha ez nem stabil, ha ez nem meghitt, minden más kapcsolatodban be fog következni a romlás. Idő kérdése, ketyeg az időzített bomba. Tik-tak, tik-tak, bum. Egyszer csak bekövetkezik. Mindennek az alapja. Ha például te ezt figyelmen kívül próbálnád hagyni, mondjuk ilyen humanista ember lennél, hogy hát mondott Jézus ilyet is, hogy igen, szeresd, de szeresd az embert. Te csak ezt hallod meg Jézus válaszából. Akkor valami nagy gond lesz, mert ha elsőként próbálod szolgálni, szeretni a te fele barátodat, akkor tényleg csak a fele barátod lesz. Az idő egyik felében szimpatikus lesz, amikor neked ajándékot hoz, amikor neked kedvességet mond, amikor éppen úgy viselkedik, ahogyan neked tetszik. De a hibáit, a fogyatékosságait, a bűneit, mindazt, ami az illetőben neked nem tetszik, azt nem tudod elviselni. Nagyon nehéz lenne, vagy nem is tudod elviselni a másikban. Csak Krisztusban. Tudod a másikat rossz tulajdonságaival, vagy nem is biztos, hogy rossz, a neked nem tetsző tulajdonságaival együtt elviselni, akkor már nem csak a fele barátod lesz ő. Teljesen el tudod őt fogadni, de csak a Krisztusban. Pál apostol mindig visszatér erre, en Christo, Krisztusban, Krisztusban, Krisztusban. Ő benne lehetséges. Na éppen ezért fontos ez, hogy Jézus így válaszol. Az ő válaszának ez az első fele. Szeresd az Isten. És valahogy úgy próbálja ő mondani, hogy ez a szeretet, ez ne hangulatfüggő legyen a te életedben. Azért mondja így, hogy szeresd ő teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ugye ez az igevers több helyen, sok helyen van a Szentírásban. Olvassuk így ezeket az összetevőinket, vagy dimenzióinkat a mi létünknek. Tudod, amikor te a legkisebb akadály miatt nem jössz a gyülekezetbe. Nem jössz az imaházba. Miért? Ha valaki azt mondott, aztán most te most felszívtad a vizet. Vagy valami bajod van, nem tudom, valami kis apróság miatt kihagyod a gyülekezeti alkalmakat. Én hadd mondjam meg, én megtehetem, vendégként vagyok itt, megtehetem. Te nem szereted az Isten eléggé. Te nem azért nem jössz, mert valakivel összezördültél. Ha te emiatt a gyülekezeti alkalmakat, vagy szolgálatodat visszadobod, vagy bármit csinálsz, neked nem azzal a személlyel van a fő gondod, te az Istent nem szereted eléggé, mert ezzel indul a történet. Jézus azt mondja, először is szeresd az Istent, és azután tudod szeretni a te fele barátodat. Neked akkor ezzel van gondod? Nem szereted az ő népét, és nem szereted őt magát. Ugyanis ha szereted, akkor szereted az Isten teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Akkor így szereted az Isten. Amúgy te esetleg mondhatod, hogy én lelkes vagyok az Istenért, vagy néha fellelkesedek az Istenért, vagy néha tetszik nekem az Istennek a dolga. De azt mondjad, hogy szereted az, ha azt mondod, hogy szereted az Istent, Jézus mércéje szerint, de azért régebről ott van ez az Ószövetségben is, ez akkor van, ha így szereted őt. A te teljes lényedből. Nem az, hogy beüt egy kis valami, azt akkor te már nem látunk fél évig a gyülekezetben, vagy hogy már nincsen szolgálat, nincsen semmi. Arra hívlak ma téged, ezen az alkalmon, kedves testvérem, hogy hagyd fel ezzel. És főleg, ha látogató vagy, vendég vagy, nem tudod még kimondani azt, hogy te egy megtért ember vagy, aki beépültél az Isten népébe. Én azt mondom, hogy hagyd fel ezzel. Ne így ilyen kis, van ez a magyarban ez a kis gyakorító képző, de ilyen kis lefokozó szó, hogy te úgy szeretgeted az Isten, szeretgeted. De ne szeretgesd az Isten. Te szeresd az Isten. teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. Szeresd őt, szeresd az Urat. Ha szelektálni lehet a Biblia igéi között, veszélyes terület, én sem merek magamtól, csak ahogy Jézus csinálta. Ha szelektálni lehetne, hogy hú, van itt valami olyan, amit ki lehetne emelni, van egy legfontosabb parancsolat, van valami? Hát akkor ez az, mert Jézus így válaszolt, hogy szeresd az Istent, és majd mindjárt látjuk, folytatja, hogy szeresd az embereket, de ez a mindenek felett álló legnagyobb parancsolat. Szeresd az Istent minden módon, ahogy te csak képes vagy. Szeresd az Istent mindeneddel, amivel csak rendelkezel. Szeresd az Istent teljesen, aki csak vagy, az egész lényeddel. Akkor beszélhetsz arról, hogy te szereted az Istent. Szeresd az Urat. Ez a második gondolat. A harmadik, amit szeretnék átadni, hogy szeresd az embereket. Mert hát Jézus ugye folytatja tovább ezt a válaszát, nem áll meg ennél a válaszolásnál, hogy az Istent kell szeretni, hanem így folytatja, hogy ehhez hasonló a második parancs, nem tudok egy parancssal válaszolni, kettővel, ez hasonló a második, szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez hasonló az előzőhöz. Felmerült már benned, hogy miért van ma annyi probléma, annyi baj, annyi konfliktus, annyi nehézség mindenféle emberi kapcsolatban? Mindegy, hogy melyikben. Miért van ennyi? Miért nem a virágzó barátságok, szerelmek, házasságok, lelki-testvéri kapcsolatok virágzó korát éljük? Miért van ennyi gond? Válasz kijózanító. Mert szeretni nem tudunk. Ismeritek itt azt az éneket, hogy Isten szívén megpihenve? Forjon szívünk egybe hát? Kevés bólogatást látok. De azért látok. Van egy ilyen verszak benne. Úgy szerette földi nyáját, s halt meg értünk jó úrunk, fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Néhányan mondják. Szeretni nem tudunk. Meg kellene tanulni. Nekünk szeretni. Akik olvastok keresztény irodalmat, könyveket, tudom, hogy az ifjúság körében népszerű szokott lenni egy könyv, ami a szeretet nyelvekről szól. Valami olyasmit próbál az mondani, hogy mindenkinek van szeretet nyelve. Tehát az a mód, ahogyan ő érti, hallja, látja, hogy a másik szereti őt. Gyülekezetünkben gyakran elmegyünk ilyen tréningekre, és az egyiken egész hétvégén ezzel foglalkoztunk, hogy felmértük a szeretet nyelveinket. Vannak olyan emberek, akiknek például hallani kell ezt mindig, hogy a házastársa mindig megerősítse, mindig mondja, nagyon szeretlek téged, te vagy nekem a legfontosabb. Vannak olyanok, akiknél nem ez a hallás a legfontosabb, hanem a minőségileg együtt töltött idő. Hogy az, aki engem szeret, az én házastársam, de igaz, ez szülő-gyermek, gyermek-szülő kapcsolatban is, vagy a barátoddal kapcsolatban, töltsön velem időt. Ne hanyagoljon el. Amikor velem tölti az időt, akkor ne a telefonjával játszom, vagy ne más jelent, hanem szembenéző időt. Leülünk, szembenézünk egymással. Aztán van, akinek a szeretet nyelve az ajándékozás. Nem az ajándék mértéke számít, hogy egy gépkocsi slusz kulcsot adjon ajándékba, persze hozzá tartozó gépkocsival. Nem erről kell, egy egyszerű szálvirág. Vagy lányom 19 éves, én most már minden ilyen pillanatnak nagyon örülök. Hajnalba indultam útnak most is, amikor ide igyekeztünk, és meg az íróasztalomhoz ott szoktam még mindig reggel összegyűjteni Bibliám, órám, ami kell. Ott van sokszor egy kis cetli. Nagyon szeretlek, édesapám, Isten áldjon meg az úton. Teszem el ezeket, beszkennelem, digitálisan tárolom minden, hogy papírformában. Ez meglegyen. Valaki szeret ajándékot kapni, ez egy nagy ajándék, egy cetli. Tehát, de valami, van, akinek ez a szeretetje, hogy valamit kapni kell, meg kell fogni. Meg kell tanuljuk, ami párunk szeretetnyelvét. Meg kell tanuljunk, ami édesapánk, gyermekünk, barátunk szeretetnyelvét. Vannak barátaim, nagyon mély baráti kapcsolataim vannak. Nagyon szeretem őket, és tudom, ők mit szeretnek. És azon a nyelven próbálom nekik megmutatni a szeretetet, mert különben én megszakadhatok magam, hogy annyira szeretlek, hogy abból semmit nem ért, mert ő azt valahogy másképp veszi át, ebből túl sok jó dolog nem lesz. Tehát ez egy módja annak, hogy tanuljuk meg, ami párunk szeretetnyelvét. Tudod te egyáltalán, mi a te párod szeretetnyelve, ha van párod? Tanuld meg az ő nyelvét. Azon fejezd ki magadat. A te belső érzelmeidet, hogyan szereted őt. Az biztos, hogy nem megy nekünk magától, csak úgy automatice, a másiknak a szeretete. Az előbb szóltam a legfontosabb és szükséges feltételről, ami nélkül nem megy, hogy neked teljes szívből, erőből, stb. Szeretned kell az Istent. Enélkül nem fogod tudni szeretni a másikat, mindig a hibáját fogod látni. Jó kis gyakorlat. Gondold végig magadba. Lehet, hogy erre most így nincs idő ennyi másodperc alatt, de amúgy egy jó gyakorlat lenne. Hogy gondolj néhány személyre, vagy hogyha most rövid az idő, egyre, aki téged most nagyon bánt, nagyon piszkál. Így mondják Magyarországon, hogy a piszkálja a csőrödet. Az a személy. Felháborít. Mérges vagy rá, haragszol rá. Gondold végig, mennyire hosszú listát tudsz felsorolni a hibáiról, a gondjairól, hogy mi nem stimmel vele. Vagy lehet, hogy nem hosszú a lista, csak egy akkora bajod van vele, hogy ilyen vastag betűvel írod ki a szíved hústáblájára, a szívednek a lelkére. Mennyi ilyen sok rosszat tudsz róla? Aztán próbáld meg így most gondolatban mellírni, hogy tudsz-e jókat mondani róla. És azt kell mondanom, hogyha hosszabb a lista, a negatív oldalon, akkor most felejtsd el azt a szemét, és nézzél kicsit tükörbe. Mert én azt állítom, hogy te nem tudsz szeretni. Akár mennyire is bűnös az az ember. Én a szolgálatomat az Egyesült Államokban kezdtem. Ott is éltünk nagy angol nyelvű gyülekezetben, nem magyar gyülekezetben, és Isten kegyelméből minden évben azóta visszamentünk 20 éven át, most is egész családunkkal 6 hétig voltunk, és ott van egy szülőpár, most már idősek, akiknek a lányát egy ráadásul rendőr elkapta, megerőszakolta, megölte, és a gyárokba betemette. 17 éves volt a lány. Most átfutott a hideg a hátamon, mert 20 éve ismerem ezeket, és láttam végig, hogy hogy mentek át ezen a folyamaton. Kellett idő, de azt mondják, hogy ezt az embert, a börtönbe sínylődik azóta, mert elkapták, ezt az embert szívből szeretjük. Mi? Szívből szeretjük? Ezt csak mondjátok. Nem. Hetente járunk be hozzá, imádkozni, lelki gondozni, mert senki nem megy hozzá. A szülei eldobták, testvérek nem törődnek vele, mi meg szívből szeretjük. Hát testvérek, én azon az éjszakán nem tudtam aludni utána. Semmi más nem tudott az agyamba járni, nem felzaklatott voltam, ma annyira elképedt, magamon gondolkodtam. Én piszok gyarló ember, én meg milyen dolgokat hordozgatok egyik vagy másik ember a szívembe, vádként. Tudod, mi a megbocsátás? A te lelki ismereted bírósága előtt felmentőítéletet mondasz valakire. Jogos lenne elítélni? Persze. Guillotine kellene neki levágni innen a nyakát? Persze! Emberi törvényből. De azt mondja Jézus, szeresd az Istent, szeresd az embereket, és neked van egy bíróságod. Ráadásul te vagy a bíró, nagy kalapács a kezedbe. És ezelőtt a bíróság előtt, ami benned van, leütött, hogy felmentem ezt a szemét. Mert nem tudok nagyobb dolgot látni benne, akármit is csinált, mint az, hogy azért az emberért Krisztus meghalt. Szeresd az Istent, szeresd az embert. Jézus egybe kapcsolta. De ez csak úgy megy, hogyha bennünk krisztusi jellem jön létre. Az ifjúságban egy nagyon drága igét idéztem, hogy bennünk az Úr Jézus Krisztus értelme legyen. Tehát nekünk szükségünk van a Krisztus elméjére. Hogy azzal gondolkozzak a másikról. Nekünk szükségünk van Jézus Krisztusnak a szemére, amely ugyan tűz, láng, átható, mindenem meglátja, azt mégis a kegyelmet akarja adni. Nekünk szükségünk van a Jézus Krisztusnak a szívére, hogy a Jézus Krisztusnak a szeretetével tudjak szeretni olyan embereket, akiket nem lehet. Mert ő engem akkor szeretett, amikor engem nem lehetett. Mert még undorítóbb voltam, mint most. Ő már akkor szeretett engem. Nagyon. Szeretnék mondani egy nagyon felszabadító üzenetet nektek. Nagyon rövid kis mondat. De jegyezd meg. Ha más nem, mindent felejthetsz ebből az igehirdetésből. Ezt a kis mondatot vidd el, rágódj rajta fél évet, aztán beszéljünk. Hogy te szeretheted a nem tökéleteseket. Ez az üzenet. Te szeretheted a nem tökéleteseket. Hadd mondjam azt, hogy Jézus Krisztus nem csak hogy szerette a nem tökéleteseket, hanem Jézus Krisztusnak barátai is voltak, azok nem tökéletes emberek voltak. Tökéletlen emberek voltak. János evangéliumának 15. rész, 15. versében olvassuk, nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura, titeket azonban barátaimnak mondalak. Ezt mondja nekünk Jézus, barátaimnak. És tudjátok, nagyon nem tökéletesek alkották azt a társaságot. Kikkel Jézus a földi életének csúcsát akarta leélni. Ott minden nap számított. Ha te tudnád, hogy mától élsz 3 évig, vagy majd ugye már az is ketyeget Jézusnál rövidebb, tudod, hogy van még fél évem, van még egy hónapom, kivel töltöm? Tudod, kivel töltött Jézus? A nem tökéletes barátaival. Nagyon nem tökéletes fickók voltak azok. Ezt kell mondanom. Tudjátok, mik voltak benne? Az egyik nem tudta kezelni a haragját. Ilyen robbanékony ember volt. Mindig kifakadt az ő haragja, az ő dühe. A másik szüntelen bizalmatlan volt. Nem tudott hinni csak a személynek, meg annak, amit ő kitapogatott. Nem hitte semmit Jézus Krisztusnak. Ilyen barátja volt Jézusnak. Aztán egyik sem volt köztük szerény. Rendszeresen azon vitatkoztak, melyikük a nagyobb fickó. Ki közülünk a nagyobb? Meg aztán el akarták már ilyen smafuba, anya, gyere még, szóljál az érdekünkbe, mi üljünk jobbra, mi üljünk balra, a többiek meg ne hallják, majd itt egy kis korrupciót beviszünk ebbe az Isten országa bizniszbe. Ilyen fickók voltak Jézus barátai. Olyan emberek, a csoport vezetője 3-szor tagadta meg Jézus Krisztust, a fő barátja Jézus Krisztusnak. És azután rossz irányba vitte a többieket, azt mondja, visszamegyek halászni, emberhalászat nem jött be. És többiek követik. Ő viszi el az összes többit abból a küldetésből, amire Jézus őket kiküldte, amire Jézus őket kiképezte. Ilyen barátai voltak Jézusnak. Általában nem is értették, mit mondott Jézus. Mondja a proféciát, azok megnéznek, miről beszél ez, mit akar ez. Ne legyen kereszt halál, ne. Isten óvjon ettől, nehogy ilyen legyen. Ezekkel barátkozott. Érted a felszabadító üzenetet, hogy te barátkozhatsz a nem tökéletesekkel? Aki nem mindenben olyan, ahogyan te szeretnéd? És miközben ezt mondom, sorolom, hogy milyenek voltak a tanítványok, úgy lehet a szíved őszinteségében, hogy gondolkodsz, azt mondod, azt a mindenit, Steiner Józsi a szószékről az én családomat írja le, vagy az én bibliakörömet, vagy az én gyülekezetet, nálunk vannak ilyen fickók. És ha így gondolkodsz, tudod, mit kell mondanom? Hogy igazad van. Tényleg ilyen köreid vannak. Nekem is ilyenek vannak. Minden kör ilyen, ahol nem tökéletes emberek vannak. Mi gyülekezeteink, ifjúságaink, ami bibliaköreink, ami családjaink ilyenek. Mert erről szól a szeretet. Nem a tökéletesek gyülekezetéről. Nem a tökéletesek baráti köréről. Erről szól a barátság is, együtt lenni olyanokkal, akik nem tökéletesek, akiknek vannak furcsa dolgaik, akik elvontak, akik nem százasok, akiknek nincs ki minden kereke. Néha már így ezt kell mondani. Így mondjuk mi oda át. Nincs ki minden kereke. Ilyen emberek. És ezeket az embereket, ha kézbe veszi az Isten, akkor nem az ő gyarlóságuk miatt, de annak ellenére történnek isteni dolgok, mert akkor végre igaz lehet. Hogy többé pedig élek, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Testvéreim, újra és újra meg, szinte így mondom, hogy kísért bennünket a tökéletesség utáni vágy, hogy itt valamiféle vegytiszta mennyországot megcsináljunk ezen a földön. Meg kellene, ifjúságban ez volt a nagy téma, meg kellene találni a tökéletes férjet, meg kellene találni a tökéletes feleséget, kellene nekem egy tökéletes barát, kellene egy tökéletes gyülekezet, akkor lenne csak szép az élet. De tudod, el kell jutnunk arra a pontra, amikor megértjük azt, hogy nem a tökéletessége miatt kell nekem a gyülekezet. Nem a tökéletessége miatt kell nekem a barát. Nem a tökéletessége miatt kell nekem a férj, a feleség, a szülő, a gyermek. Ilyet csak a nagyon-nagyon önző ember akar. Akinek mindig az a kérdése, hogy mit várhatnék én el a másiktól. Akkor nagyon kell, hogy tökéletes legyen a másik. Akkor nagyon fontos. Tehát ha neked ez a kérdésed, keresd tovább a tökéleteset. Sok szerencsét. Akkor számít. Ha neked ez a kérdésed, mit nem kapok én meg, mi az, ami még kellene, mit lehetne még kisajtolni a másikból, vagy ha egyáltalán semennyit nem adott, miért nem ad végre nekem valamennyit. Mit várok el én egy kapcsolattól, ha ez a kérdésed, akkor akarsz te tökéleteset találni. Beszélgettem valakivel a napokban egy régebbi gyülekezetemből, és panaszkodik nekem. Hát nem a napokban, néhány héttel ezelőtt volt, panaszkodik nekem. Nem jó a gyülekezet. nem barátságosak, nem nyitottak, nem töltik be az én szükségleteimet, nem szegődnek mellém, nem hívnak meg engem otthon vacsorára, stb. És ahogy beszélgettünk, én javasoltam neki, hogy próbálj meg te többet beletenni. Oda lépni emberekhez, beszélni velük, te legyél, először hívjad meg, te lehet, hogy vissza fog téged hívni. Tudjátok, mi jön ilyenkor, jön az automata válasz, hát én azért eleget teszek, és jött a hosszú lista. Én mindenbe, mindent rendben megteszek, jön az önigazolás, jön az, hogy nem az én oldalamon van a baj, a másik, meg a többiek, meg igazából az egész világ, meg mindenki, csak én nem. Ki volt ez a személy? Teljesen mindegy. Megmondjam miért? Mert én is ilyen vagyok. Még az is lehet, hogy te is ilyen vagy. Azaz, önző emberek vagyunk, ami óemberünk természete szerint, nekünk elvárásunk van, mi azt látjuk meg, hogy a másik ezt miért nem adja meg nekünk, miért nem tölti be a mi életünkbe, amire nekünk szükségünk lenne. Úgyhogy amikor Jézus erről szól, ezek alapján én azt mondom neked, kedves testvérem, kedves vendégünk, hogy neked olyan kapcsolatok kellenek, amelyet nem tökéletes emberek alkotnak. Életváltoztató volt az a könyv, amit olvastam jó néhány éve, John Ortberg könyve. Azért is tetszett, mert a címében magába hordta az egész mondani valóját. Ezzel nem azt mondom, hogy akkor már el sem kell olvasni a könyvet. Valahogy úgy tudnám lefordítani a címét, valami ilyesmi lenne ez magyarul, hogy mindenki normális, amíg meg nem ismered igazán. Ez a könyv címe. Mindenki normális, amíg meg nem ismered igazán. És milyen igaz? Milyen igaz ez? És ilyet ír például a könyvben, hogy a tökéletesség elvárása csak is a felületes kapcsolatok terméke. Az én barátaim, azok nem normálisak. Miért? Mert én sem vagyok az. Gyarló, hibázó, nem krisztusi tökéletességű ember vagyok. Bár erre vezet az Úr, és ez a feladatom, hogy ebben haladjak előre, az ő napjáig azért ez a parabola nem fogja elérni azt a bizonyos aszimptomát, amire teljesen rásimulna. És teljesen egyenlő lenne ő vele. Olyan jó, hogy az ige azt mondja, hogy mindig szeret a barát. Tehát, hogyha van egy olyan érettségű ember melletted, aki ezt szintén megérti, hogy te se azért kell lesz neki, mert tökéletes vagy, akkor olyan jó ez az ige. Mindig szeret a barát. Mindig. Mindig szeret a barát. Hol találok tökéletes barátra, társra, embertársra? Sehol. De nem is kell. Mert te sem vagy az. Sőt, én azt mondom, hogy neked, meg persze nekem is, egy téged tökéletesnek, vagy nem tökéletesnek elfogadó barát kell. Neked az kell, aki azért a barátod, mert téged úgy fogad el, hogy vannak olyan tulajdonságaid, amit neki nehéz elviselni. De mindig szeret a barát, még olyankor is. És így van ez ugyanúgy a párkapcsolatban is. Neked nem egy tökéletes nő kell, hanem vagy te tökéletes férfi. És nem kell neked tökéletes férfi. Nem vagy tökéletes nő. Csak majdnem. Úgyhogy a kérdés oda vezet vissza, vagy a kérdés nem oda vezet vissza, inkább így mondom, hogy mit várok én el az emberektől. A különböző szinten mellém rendelt társaktól. Tágon értelmezve, én mit várok a szüleimtől, vagy a gyerekeimtől, a barátaimtól, a lelki testvéreimtől. A kérdés valahogy úgy jön, hogy én képes lennék-e jó lelki testvére lenni ő neki. Én képes leszek-e, fiatalok, jó férje lenni majd, leendő házastársamnak. Én képes lennék-e jó feleség lenni, hogyha jön egy házasság. Én képes vagyok-e jó barátja lenni az én barátomnak. Ha ott van egy baráti kör, és én nem vagyok ott, tényleg hiányzok. Van egy hiányérzet, mert én oda valamit általában viszek, nem ajándékot, magamat. Valamit tudok beleadni. Van az én lényemben egy olyan értékesség, van egy olyan kisugárzás, van egy olyan vonzóság, hogyha én elmegyek, akkor ők ezáltal megáldatnak. Én képes leszek betölteni azt a szerepemet ebben, vagy abban a körben, ahova kerülök. Nagyon fontos kérdések ezek, amelyek elénk jönnek ekkor. Az én értékemet a mások iránt való szükséglet betöltő képességem dönti el. Jézus Krisztus munkája ezt, tehát ezért mondhatom így. Mert így akkor ez az ő munkájának eredménye. Tehát az én értékemet az jelzi, hogy ő mit végzett el bennem, hogy én mennyire vagyok képes mások szeretet szükségletét betölteni. Ennyi. Ha van bennem érték, ezt is Krisztustól kaptam, az ennyi. Nem az, hogy én innen mit várnék, onnan, amonnan mit várnék. Testvérem, a te értéked is az. Hogy mit végzett el benned Jézus? Mi a te szeretet szükséglet betöltő képességed? Az összes köréd rendelt és amúgy áldásul kapott kapcsolatban. Úgyhogy akár házas vagy, akár aglegény, vagy hajadon, vagy özvegy, vagy sokszor csalódott, de tartoz valahová, és ezt hadd pontosítsam, tartoz Istenhez, és tartoz emberekhez. Ez az Isten megoldása a te magányodra. Záró mondatokban egyrészt én hívlak téged Jézushoz. Hogyha te még soha nem jöttél Jézushoz, és nem tapasztaltad meg, hogy mit jelent az, hogy te innentől kezdve soha többé nem vagy magányos. Mert az Isten gyermekévé váltál. Nincs az a helyzet, mehetsz a világ akármelyik kontinensére, földrészére, vagy lehetsz otthon, vagy lehetsz egyedül, soha nem leszel magányos, mert az Istenhez tartozol. De akkor gyere Jézushoz. Tedd le a te bűneidet, add át az életed irányítását ő neki. Hadd szüljön újjá. Gyere Jézushoz. A másik, ami ebből fakad, hogy ha ez már volt, de egy kicsit meghűlt ez a kapcsolat a te életedben. Jézus mondja, hogy mi milyenek, milyen dolgok miatt lehet ez. Például a világnak a gondjai, az életnek a terhei kikapkodták, meggyengítették ezt már benned. Meg vagy rogyva Jézussal való kapcsolatodban. Akkor újítsd meg ezt a barátságot. Ő vele. Térj vissza az első szeretethez. Lángoljon annak tüze benned. Ne az a megunt, ne az a langymeleg legyél. Úgy köp ki az Úr Jézus a szájából, hogy elrepülsz érte, több méterre. Úgy köp ki a langymelegségedbe. Gyere vissza és égjen benned az Úrnak a tüze. Ez legyen benned. Az Istennel való kapcsolatban. És megint csak, ami ebből következik. Hogy ez a kapcsolat, ahogyan te az Istennel élsz, tegyen téged képessé arra, hogy Isten adhasson melléd társkapcsolatokat a különböző szinteken, ahogyan mondtam. És akkor már az is adatik ezáltal, hogy te képes leszel nem az önző kérdést föltenni, hogy nekem milyen elvárásaim vannak az én társaim felé, legyen az bármilyen jellegű társ, hanem hogy te akarj adni. És ezt így kell mondanom a teljes őszintesség kedvéért, hogy garancia semmi, de remény minden van arra, hogy akkor te is kapsz viszonzást. Garancia nincs. Vesznek olyan kapcsolatait, hogy semmit nem fogsz visszakapni a másiktól. Tehát garancia nincs. De remény megvan rá. És ha kapsz vissza, ha nem kapsz vissza, te abban nyugodt vagy, hogy ebben is az Isten alapelve, és Jézus Krisztus megfogalmazásában a legfontosabb parancs szerint éltem. Szeretem az Isten, és szeretem az embereket. Így legyen ez mindannyiunkkal. Amen.
Oh, Istenünk, köszönjük, hogy tanítottál bennünket, hálásak vagyunk. Köszönjük, hogy nagyon szerettél és szeretsz bennünket. Segíts meg bennünket is, hogy teljes meggyőződéssel és teljes lényünkkel tudjunk téged szeretni. És segíts, Urunk, hogy ezt a szeretetet ki is tudjuk mutatni embertársaink felé. Add a te szeretetedet így a szívünkben, hogy az akadályokat tegyük félre, mutass rá azokra, és add, hogy igazán tudjunk szeretni a te akaratod szerint, úgy, ahogy te szerettél bennünket. Amen.